A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, fennállva énekeljük a 135. dicséretünk első versszakát. Áldjátok az Úr nevét, akik neki szolgáltok. Foglaljunk helyet, és folytassuk Isten tiszteletünket, magasztaljuk Istent a 165. dicséretünk első 4 versének eléneklésével. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Folytatjuk Timóteus első levelének olvasását, ma a 3. fejezet első 7 versét hallgassuk meg.
Igaz beszéd ez. Ha valaki püspökségre törekszik, jó dolgot kíván. Szükséges azért, hogy a püspök fedhetetlen legyen, egy feleségű férfi, józan, mértékletes, tiszteletre méltó, vendégszerető, a tanításra alkalmas, nem részeges, nem kötekedő, hanem megértő, viszálykodást kerülő, nem pénzsóvár, aki a maga házát jól igazgatja, gyermekeit engedelmességre és mindenben tisztességre neveli. Mert ha valaki a saját házát nem tudja igazgatni, hogyan visel gondot az Isten egyházára? Ne legyen újonnan megtért ember, nehogy felfuvalkodva magára vonja az ördögnek járó ítéletet. Szükséges pedig, hogy a kívül lévőknek is jó véleményük legyen róla, nehogy gyalázatba és az ördög csapdájába essék. Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked azért, hogy mára is készítettél számunkra igét, és ma is szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy az elmúlt héten is velünk voltál, és tapasztalhattuk jelenlétedet a hétköznapjainkban is. Kérlek, bocsáss meg, hogy olyan sokszor, hogyha nem is vagyunk püspökök, de azokban a szerepekben, amelyekben minket állítottál, nem teljesítettük maradéktalanul a te akaratodat, és nem úgy voltunk jelen, mint ahogy az neked tetsző lett volna. Kérlek azért, hogy a mai Isten tiszteleten szólj hozzánk, és tudjuk azt alkalmazni a saját életünkre is a jövő héten, és egész életünkben. Kérlek, legyél az ige szólójával, és velünk is a hallgatókkal. Amen.
A bűnbocsánat igéjét a 32. Zsoltár 5. verséből olvasom. Vétkemet bevallottam neked, bűnömet nem fedeztem el. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűnömet, amellyel vétettem. Amen. A 165. dicséretünk 5. versét énekeljük, egyszerűvé formálj belső lelkiképpen. Az előbb felolvasott igeszakasz mellé még egy igét szeretnék kiemelni, az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 20. fejezetének 28. versét. Viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra, amelyben a Szentlélek felvigyázóvá tett titeket, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdonvérével szerzett. Amen. Foglaljunk helyet. A hirdetések között szerettem volna kitérni rá, de tudom, hogy vannak jobb szemű emberek, és talán többen azt nézik, hogy mi történhetett velem. Annak érdekében, hogy jobban tudjunk figyelni az igére, szeretném ezt a kérdést röviden elmondani. Egy műtétet hajtottak rajtam végre, egy cisztát vettek ki a nagyjából erről a részről, és ezért most egy kicsit fel van vágva itt az arcom, és hogyha valaki azt látja, hogy az arcom is olyan furcsán mozog olykor-olykor, akkor az is ennek a következménye, de állítólag majd meg fogok gyógyulni. Szóval kérem a testvéreket, hogy ezt az információt most így raktározzuk el, és innentől kezdve az igére figyeljünk. Több alkalommal bevezetés gyanánt már elmondtuk az ige hirdetések elején, hogy Pál apostolnak ez a levele egy lelkész számára íródott. Timóteus az efezusi gyülekezet lelkésze volt, és Pál, mint egy apostol, mint Isten kijelentésének a közvetítője, mint nagy előd, tanácsokat, sőt, utasításokat adott Timóteusnak, amelynek az volt a célja, hogy megtanulja Timóteus jól vezetni a gyülekezetet. Amit Pál elmondott, az Timóteus igyekezett átültetni a gyakorlatba. És amikor ezeket a sorokat olvassuk, akkor ma is tanulhatunk belőle, hogy milyen legyen a mi gyülekezeti életünk, mire figyeljünk oda, ebből tehát mi is most épülni fogunk. A harmadik fejezettel kezdődően Pál apostol a gyülekezeti szolgálatokról és a gyülekezet szolgálóiról beszél. Első körben, ebben a hét versben a püspök áll érdeklődésének a középpontjában. Hát ahhoz, hogy tudjunk haladni ebben a témában, és megvizsgálhassuk, hogy milyennek kell lennie a püspöknek, először tisztázzuk, hogy ki is a püspök? Mi a feladata? A vázlatban ezt úgy írtam le, hogy mi a munkaköri leírása. Hogyha megvizsgáljuk az Új Szövetség különböző részeit, akkor azt látjuk, hogy azért viszonylag jól kitapintható, hogy mi volt a püspöknek a feladata. Három szakaszt szeretnék röviden felolvasni. Az egyik, ezek közül az, amit az előbb textusként már felolvastam. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben Pál apostol éppen az efezusi gyülekezet kapcsán összehívja, magához hívja a véneket, más szóval a presbitereket, és búcsúzkodik tőlük. És ebben a hosszú búcsúzkodásában szerepel a következő mondat: viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek. És amikor ezt a kifejezést olvassuk, hogy őrizőivé tett a Szentlélek, akkor itt a görög nyelv ugyanazt a szót használja, mint amit Pál apostolnak a Timóteushoz írott levelében olvasunk, hogy püspökségre törekszik valaki. Tehát úgy is fogalmazhatnánk, hogy viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek püspökeivé tett titeket a Szentlélek. És ez a beszélgetés részlet arra mutat rá, hogy a püspök az alapvetően egy presbiter. Tehát olyas valaki, aki a gyülekezetben a döntéshozó testületnek a tagja. Enélkül nem beszélhetnénk püspökről. A püspök szükségszerűen presbiter. A másik igeszakasz a lekcióban már felolvasásra került. Szükséges tehát, hogy a püspök legyen, többek között tanításra alkalmas. Tehát a püspök nem csak presbiter, nem csak döntéshozó, hanem egyben tanító presbiter is. Tehát ő az, aki vagy egyedül, vagy többekkel együtt, de kiáll a gyülekezet elé, és tanít. Egy harmadik igeszakaszt is hadd olvassak fel, ez a Péter első levelében található. Mert olyanok voltatok, mint a tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Itt alapvetően ugye a Jézushoz való térésről olvasunk. Péter azonban ugyanezt a kifejezést használja, amikor azt mondja, hogy megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez, püspökéhez. Itt egyébként láthatóan rokonértelmű, szinoním értelemben használja ezt a két szót. Tehát megtértetek Krisztushoz, aki a ti pásztorotok, aki gondotokat viseli, aki ismer titeket, aki ellát titeket mindennel, amire szükségetek van. És habár Krisztusról szól elsődlegesen ez a szakasz, mégis jelzi, hogy a püspöknek feladata egyfajta pásztori gondoskodás. Tehát mit tudunk a püspökről? A püspök egyrészt presbiter, tehát döntéshozója a gyülekezetnek, másrészt tanítója a gyülekezetnek, végül pedig pásztora, gondviselője a gyülekezetnek. Hogyha ezt a három ige szakaszt így egymás mellé tesszük, akkor kirajzolódik a kép, hogy itt tulajdonképpen a lelkészekről van szó. Tehát az Új Szövetségben a püspök nem azt jelentette, mint manapság. Itt kifejezetten minden gyülekezetnek volt püspöke. Vagy minden gyülekezetnek voltak püspökei. És itt a lelkészekről volt alapvetően szó. És erről fogunk ma beszélni, hogy mit ír Pál apostol a püspökökről, a lelkészekről, milyen legyen a püspök vagy lelkész. Hát most lehet, hogy valaki úgy érzi, hogy hát akkor ez az Isten tisztelet most nem rólam szól, nem nekem szól, akkor dőljünk hátra ezeken a kényelmes padokon, vegyük elő a pattogatott kukoricát, és jöhet a műsor. Meghallgatjuk, milyennek kell lennie a lelkésznek, vagy milyennek kellene lennie a mi lelkészeinknek, és akkor a végén, mint egy szépségversenynél, felemeljük a táblácskát, hogy 10-ből hány pontot értek el. Hát hadd jelezzem, hogy ha valaki ilyen szívvel hallgatná az elkövetkezendőket, akkor tévúton jár. Nyilván Pál apostol itt most kifejezetten erről a néhány emberről tanított, akik a gyülekezetben ezt a tisztséget viselték. Ugyanakkor ez a leírás valahol mindannyiunk számára iránymutató. Nem csak a püspöknek kell ilyennek lennie. Ez valahol mindannyiunk számára egy elérendő cél, hogy mindannyian legyünk ilyenek. És hogyha ilyenek vagyunk, és a szolgálatunk is ennek megfelelően alakul, akkor a gyülekezet élete, a gyülekezet közössége mindenképpen épülni fog. Milyen legyen a püspök? Milyen legyen a lelkész? Hát először is hadd mondjam el, hogy manapság két végletet lehet tapasztalni az egyházban, legalábbis nálunk a református egyházban. Egyrészt ott van a minimalista véglet. Amikor is egy gyülekezet lelkészt keres, és tulajdonképpen nincsenek szempontjai. Hát jöjjön valaki, majd ő lesz a lelkészünk. Hadd mondjak ezzel kapcsolatban egy példát. Az egyik ismerősömmel esett meg, hogy megpályázott egy lelkészi állást vidéken, de nem csak ő, hanem egy másik lelkész is, és végül a másik lelkészt választották meg. Most a részletek annyira nem fontosak, az a lényeg, hogy hozott a gyülekezet egy döntést, ezt követően azonban a gondnok megkereste az ismerősömet, és elmondta, hogy hát pedig én a tiszteletes urat szerettem volna, és most jön a lényeg, mert maga jobban mutat a szószéken. Hát ez a minimalista véglet, hogy legyen valaki a szószéken, lehetőség szerint mutasson jól, legyen hangja, tudja vezetni az éneklést, és akkor ez nekünk már elég. Aztán van a másik véglet, a maximalista véglet. Ezzel kapcsolatban szintén egy történetet hadd mondjak el. Sok-sok évvel ezelőtt, amikor éppen megszületett a kislányunk, és pár nap szabadságra mentem, mivel éppen abban az időben még Budán laktunk, hát csak az ottani közeli gyülekezetbe, a pasaréti gyülekezetbe mentem el istentiszteletre, és éppen akkoriban volt lelkészválasztás. És kiállt Cseri Kálmán, ugye készült nyugdíjba menni, és ismertette a gyülekezettel, hogy hát presbitériumunk leült, és összeszedte a szempontokat, hogy milyen lelkész szeretnénk Pasaréten látni. És összeszedtünk 45 szempontot. És ezek után nagyon józanul Kálmán bácsi azt mondta, hogy ezeknek a szempontoknak legfeljebb Gábriel arkangyal tudna megfelelni, de ő is csak akkor lehetne itt lelkész, ha református. Tehát ez a maximalista véglet. És valahol ez a két véglet az uralkodó jelenleg a mi gyakorlatunkban. Hát nagyon fontos látni, hogy Pál apostol mit foglalt össze ebben a hét versben. Azt látjuk, hogy voltak komoly szempontjai, de azért nem esett túlzásokba. Nem mondta azt, hogy az efezusi gyülekezetben, vagy bármely gyülekezetben csak Superman lehet a lelkész, egy lelki Superman. Nézzük meg tehát az ő szempontjait. A püspöki tisztség betöltésének elsődleges, legfontosabb szempontja a szilárd erkölcsi élet. Ez nagyon érdekes, mert ha valahol egy munkaköri leírást látunk, egy hirdetést, hogy kiket szeretnénk felvenni, akkor általában a képességeit, a kompetenciáit szokták előtérbe helyezni. Mihez értsen? Miről legyen papírja? És Pál apostol azt mondja, hogy az elsődleges kérdés az, hogy milyen az az ember, akit püspöknek meg akar választani a gyülekezet. Hogy erkölcsi értelemben mennyire Istennek tetsző az élete, és mennyire szilárd, megbízható ez az erkölcsiség. Egy viszonylag hosszú listát sorol fel Pál apostol. Végig fogunk menni ezen a listán. Azt mondja, hogy legyen fedhetetlen. Amikor ezt a kifejezést halljuk, akkor talán rögtön az jut eszünkbe, hogy hát fedhetetlen az azt jelenti, hogy nincsen benne egyetlen hiba vagy bűn sem, amit a szemére lehet nevetni. Magyarul tökéletes. De ez nem ezt jelenti. A Biblia sok emberről mondja, hogy fedhetetlen életű. Jobb könyvében többször találkozunk ezzel a kifejezéssel, de egyetlen emberről sem mondja, hogy tökéletes. Fedhetetlennek lenni azt jelenti, hogy az ilyen ember harcol a kísértésekkel szemben, harcol a bűneivel, és alapvetően jártassága van abban, hogy Isten törvényeit követi. Tehát ha bűnös ember ő maga is, de nem a bűnei uralkodnak rajta. Egy alapvetően szent emberről van szó. Aztán azt mondja, hogy a püspök legyen egyfeleségű. Ez nem azt jelenti, hogy a püspöknek feltétlenül nősnek kell lennie. Pál apostol maga sem volt nős ember. Ez a kifejezés annyit tesz, hogy legyen rendezett a házassága. Ha házasságban él magyarul, ne legyen elvált ember, ne legyen többnejű ember, ugye abban a korban ez nem számított ritkaságnak, hanem legyen egy tiszta házassága, ahol ragaszkodik a feleségéhez, és a felesége is ragaszkodik hozzá. Legyen megfontolt. Ugye megfontoltnak lenni azt jelenti, hogy az ember nem hoz elhamarkodott ítéletet. Nagyon könnyű elhamarkodott ítéletet hozni. Az ember olvas valamit, hall valamit, egy pletykafoszlányt, és már is hoz egy ítéletet valakivel vagy valamivel kapcsolatban. Ez elhamarkodottság. Egy megfontolt ember nem hozhat elhamarkodott ítéletet. Egy megfontolt ember megvizsgálja az összes rendelkezésére álló információt, szempontot, és végül igyekszik megérteni Isten akaratát. Tehát nem csak a maga szempontjai szerint mondja ki az ítéletet, hanem mindazt, amit tud, amit gondol, azt Isten elé viszi, és igyekszik meghallani az ő akaratát, döntését. Azt olvassuk a következő erkölcsi szempont, hogy a püspök legyen józan. Amikor ezt a kifejezést olvassuk, akkor mi jut eszünkbe, hát hogy ne legyen részeges. Erről Pál apostol később beszél. Amikor itt a józanságra hívja fel a figyelmet, akkor itt egy gondolkodásbeli józanságra utal. Magyarul a józan ember mindig felméri a lehetőségeket. Hát gyülekezet vezetőként a gyülekezet életének a lehetőségeit, a tovább lépés útjait. Ellenáll annak, hogy Don Quixote módjára vágyálmokat, lázálmokat kövessen. Tehát, hogyha valami nem reális, akkor arra azt mondja, hogy nem fogom ebbe az irányba elvinni a gyülekezetet, mert ennek egyszerűen nincs értelme. Úgysem fog megvalósulni. A józan ember megvalósítható célokat tűz maga elé és a gyülekezet elé, és így vezeti őket a jó irányba. Következő pont, legyen tisztességes. Hát, mit jelent a tisztesség? Erről is ódákat lehetne zengeni. Ugye a tisztességes ember igazat mond, a tisztességes ember helyesen cselekszik, és a tisztességes ember mindenek előtt megbecsüli a fele barátját. Tehát nem magas lóról beszél a többiekkel, mondván, hogy én vagyok a püspök, hanem ugyanúgy megbecsüli a többieket, mint önmagát. Következő nagyon érdekes szempont, erre ritkán szoktak a lelkészek esetében odafigyelni, legyen vendégszerető. Hát mit jelent ez? Ugye alapvetően az jut eszünkbe, hogy megnyitja házának az ajtaját, és befogadja a vendégeket, ad nekik enni, beszélget velük, stb. Hát ez a vendégszeretet. Ugyanakkor nyilván itt egy olyas valamire utal az apostol, ami egy jellembeli tulajdonság. Tehát megnyitni a házát manuálisan is, mechanikusan is meg tudja tenni bárki, de itt egy erényt akar kiemelni. Magyarul a püspöknek legyen nyitva a szíve, és legyen segítőkész. És ennek az egyik legfőbb jele az, hogy vendégszerető. És most jön az, amire már utaltam, hogy nem részeges. A püspök ne legyen részeges. Hát mit jelent ez? Hát ugye viszonylag egyértelmű, hogy ha valaki részeges, akkor sokat iszik, dülönge, stb. De azért ezt a leírást egy kicsit általánosabb értelemben is vehetjük, hogy a püspök ne legyen szenvedélybeteg. Ne homályosítsa el semmi az elméjét. Sem az alkohol, de más szenvedése. A püspök értelme legyen világos, és legyen felelősségteljes ember. A következő pont, ne legyen erőszakos. Ugye bárki lehet erőszakos, nem csak az az ember, aki az utcán rátámad másokra, aki verekszik. Erőszakosnak lenni ennél sokkal többet is magában foglal. Az is erőszakos, aki verbális agressziót alkalmaz másokkal szemben. Valaki mond valamit, nem tetszik nekem, amit mond, és akkor jól lealázom, mert megtehetem, mert ügyesebb vagyok, mert tudom, hogy hol van a fájó pontja. Ez is erőszaknak minősül. És az is erőszak, hogyha valaki ráerőlteti a maga akaratát a többiekre. Úgy, hogy a többiek ezt egészen másként gondolják, de valami miatt mégis rá tudja erőltetni az akaratát. Hát a püspök ne legyen erőszakos ember. Ellenben legyen megértő. Hát ugye a megértésnek az alapfeltétele, hogy legyen érdeklődő. Tehát a püspök ismerje a gyülekezetét, és érdeklődjön a tagok iránt, tehát hogy kik ők, hogy gondolkoznak, mi van az életükben. Hogyha már ismeri őket, akkor onnantól kezdve legyen képes együtt érezni velük. Nyilván nem tökéletes a püspöknek minden gyülekezeti tagja, mint ahogy a püspök sem tökéletes, és látja a hibákat, látja a bűnöket, ugyanakkor tudjon együtt érezni a másik emberrel. Azt is mondja Pál apostol, nagyon fontos szempont, hogy a püspök kerülje a viszálykodást. Magyarul legyen egy békeszerető ember. Az a valaki, aki abban leli örömét, hogy folyamatosan vitatkozhat, az az ember nem alkalmas arra, hogy egy gyülekezet őrzője, felvigyázója, püspöke legyen. Legyen békeszerető, és a többieket is békességre vezető ember. És itt zárójelben szeretném megjegyezni, hogy ez nem azt jelenti, hogy a püspöknek olykor-olykor nem kell vitákat felvállalnia. Mert vannak viták, amelyeket nem csak hogy lehet, hanem konkrétan fel kell vállalnia. Mert ha például tévtanítás van, akkor a püspöknek kell lennie az elsőnek, aki azt mondja, hogy állj, ezt mi nem követjük, mert nem követhetjük, mert nem Istennek tetsző. Hát ezzel kapcsolatban egyetlen példát hadd mondjak az Óegyház történetéből. Mindannyian hallottunk már a Mikulásról, és mindannyian talán hallottuk azt is, hogy volt egy püspök, Szent Miklós, hát ő hozzá vezetik vissza az egész Mikulás gondolatot. És hát Miklós egy milyen kedves ember volt, aki titokban segített azokon, akik egyébként nélkülöztek. Titokban adott nekik ajándékot. Ugyanez a Miklós a níceai zsinaton felpofozta Áriuszt. Azt az Áriuszt, aki azt tanította, hogy Jézus Krisztus nem Isten, csak egy ember. És most nem azt akarom mondani, hogy a püspök így álljon ki az igazság mellett, hogy olykor-olykor kioszt egy pofont, mert nyilván nem ez a mai kornak megfelelő eljárás, de legyen benne egy lángoló igazság szeretet. És hogyha azt látja, hogy az igazságot megtámadták, akkor ő álljon ellen a tévtanításnak. Tehát legyen békesség szerető, fölösleges vitákba, viszálykodásokba ne menjen bele, de azért, amit kell, azt mégiscsak vállalja fel. Ne legyen pénzsóvár. Ugye Pál apostol más helyen azt írja, mint egy alap bűnként minden emberrel kapcsolatban, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme. És ez nem kímél ez a kísértés senkit, az egyházi előjárókat sem. És azt mondja Timóteusnak, hogy hát ne a meggazdagodás vágya vezesse a püspököt. Magyarul lelkében legyen egy visszafogott ember, ezt mutassa meg az élete is, hogy mértéktartó életet él, és ahelyett, hogy ő magának akarná megszerezni, inkább legyen adakozó. Tehát vegye észre a mások szükségleteit, és inkább ő támogassa a rászorulókat. Szintén az erkölcshöz tartozik, hogy a maga háza népét jól vezeti. Erről is nagyon sokat lehetne mondani, most röviden csak annyit, hogy hát jól vezetni a háznépet először is azt jelenti, hogy felmérem a családom testi és lelki szükségleteit. Hát anélkül nem lehet vezetni egy társaságot, hogy nem tudom, mire van szükségük. Jól vezetni egy családot azt jelenti, hogy mindent megteszek azért, hogy ezeket a szükségleteket valamiféleképpen betölthessem. És jól vezetni a házanépet, háznépet, azt is jelenti, hogy követ a családom. És hogy az, amit sugárzunk, ami a mi családi életünket jellemzi, az mégiscsak egy példaadó dolog. Tehát, hogy jó egy ilyen családban benne élni. Hogyha valaki megtanulta már a családját vezetni, akkor van rá esély, hogy az Isten családját is tudja vezetni. De hogyha valaki a saját családját nem tudja vezetni, ha valakinek a családi élete romokban hever, hogy tudná vezetni az Isten családjának az életét? szintén a családdal kapcsolatban egy külön pont, hogy gyermekeit engedelmességben és teljes tisztességben neveli. Ez nem azt jelenti, hogyha valakinek a gyereke nem hívő, vagy ha valakinek a gyereke végül elkallódik, hát mondjuk így, hogy elkallódik, akkor ő rosszul végezte a dolgát. Itt alapvetően arról az időszakról van szó, amíg az ember, mint szülő, hát családi közösségben, egy háztartásban él a gyermekeivel, hogy mit ad nekik, hogy utat mutat-e, hogy elmondja-e, hogy mi a helyes és mi a helytelen Isten törvénye szerint, hogy a gyermekeiben van-e bizalom iránta, érzik-e, hogy az apjuk jót akar nekik, látják-e, hogy érdemes követni azt, amit ő tanít nekik. A gyermekeknek ez a fajta engedelmességben való nevelése azt is jelenti, hogy a püspök fegyelmet is tud tartani, amikor arra van szükség. Nem csak példát mutatok, mert hát a gyerekek is bűnösök, van, amikor fegyelmezni is kell. És hogyha valaki ezt nem vállalja, akkor ő mégsem neveli igazán engedelmességben és jó úton a gyermekeit. Tehát ez is fontos, hogyha valaki ebben már ért el eredményeket, akkor az mindenféleképpen hozzásegíti őt a gyülekezeti munkához. Még két szempontot mond el Pál apostol, a püspök legyen alázatos. Ez azt jelenti, hogy hát egyrészt ne gondolja magát kevesebbnek annál, ami, mert van ilyen is. Sokan az alázatos szót keverik az alázatoskodóval. Ugye az alázatoskodó ember azt mondja magáról, hogy hát én egy nagy nulla vagyok. Én nem érek semmit, én nem értek semmihez. Hát ez alázatoskodás, ez önmagunknak a szándékos sárbatiprása. Hát ez nem alázat, ez nem az igazi alázat. Hát amikor Jézus azt mondta, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy alázatos vagyok, akkor nem erre gondolt, hogy én egy senki vagyok. A másik véglet, hogy az alázatos ember nem gondolja magát többnek sem annál, ami. De nem hiszem azt, hogy én vagyok a világ közepe. Nem hiszem azt, hogy nélkülem megállna az élet. Nem hiszem azt, hogy az Istennek szüksége van rám, mert nélkülem már ő sem tudna egyről a kettőre jutni. Hát ugye ez a felfuvalkodottságnak a kísértése. Alázatosnak lenni tulajdonképpen azt jelenti, hogy tudom, hol a helyem. Alá rendelem magam az Istennek, nekem ott van a helyem. És ebben az alárendeltségben tisztában vagyok önmagam értékével is. És végül a püspök legyen tisztelt, elismert ember. És ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy ez a tiszteltsége, ez legyen olyan, hogy a kívülállók is tiszteljék őt. Tehát az, ha valaki egy szektában, mondjuk így, elismertségre tesz szert, és mindenki bálványozza, de azon a kis körön kívül mindenki látja, hogy itt valami nagy baj van, és ezt az embert nemhogy bálványozni, de inkább eltávolítani kellene onnan, az baj. Nem a kívülállóké az ítélet a gyülekezeti szolgálók fölött. Mert nem mondhatják meg helyettünk a kívülállók, hogy mi az igaz hit, és hogyan kell vezetni a gyülekezetet. De az erkölcseinkről jó visszajelzést adhatnak a kívülállók is. És ők is látják, hogy mi folyik valakinek az életében. Nagyon fontos, hogy a püspök azért is legyen tisztelt, hogy ne lejárassa az evangélium ügyét, hanem vonzóvá tegye mások számára is. Pál apostol felhívja a figyelmet, hogy nagy kísértés, ha valaki nem tisztelt, nem elismert ember. És miért? Azért, mert akkor azt fogja meghatározni a tetteit, hogy kivívja másoknak az elismerését. És ez egy függőség. Hogyha én azért végzem a munkámat, hogy legyen egy kis önértékelésem, és a gyülekezet vagy bárki más kifejezze a megbecsülését, akkor régen rossz. mert akkor nem az Istent követem, csak begyűjtöm a piros pontokat. Tehát az elismertség ilyen értelemben nagyon fontos része a püspök erkölcsi életének. Viszonylag hosszú volt ez a lista, nem 40-45 pontból állt, de azért mégis egy jó áttekintés, hogy mire kell odafigyelni, amikor valakinek az erkölcseit vizsgáljuk. És hogyha valaki ezen a téren már bizonyított, akkor az megbízható ember, már is jó indulásról beszélhetünk az esetében. És itt tér át Pál apostol a többi elvárásra, ez már lényegesen rövidebb lesz, ugyanis nem elég erkölcsös embernek lenni. A püspöknek rendelkeznie kell bizonyos karizmákkal is, bizonyos képességekkel. És nem az összes képességgel, nem az összes karizmával. Néha az emberben van egy ilyen érzés, hogy református gyülekezeteinkben, mintha lenne egy ilyen felfogás, hogy a lelkész az, aki minden karizmának a letéteményese. Ő az, aki a legjobban tud babamama kört tartani, óvodás istentiszteletet, hittanórát, felnőtt istentiszteletet, ő tud a legjobban lelki gondozni, ő a legjobb adminisztrátor a világon, még a gyülekezet honlapjához is ő ért a legjobban, mindenhez. Ha virágokat kell ültetni, ahhoz is ő ért a legjobban, mindenhez. A többiek meg nem kaptak semmit a Szentlélektől. Régebben ez volt az általános elképzelés a református egyházban. Nem azért, mert a református hitvallásokban ez szerepel, hanem azért, mert a népegyház ezt a gondolkodást tette magáévá. És ebben benne volt az, hogy sokan nem akartak szolgálni, szolgáljon a lelkész. És szolgáljon, mert ő mindent meg is kapott hozzá, tehát jön a teológiai kis megalapozás hozzá. Tehát a püspöknek vannak karizmái, de nem mindenhez. Ne várjuk el egyetlen lelkésztől sem, hogy mindenhez értsen. Mi az, amihez mindenképpen értenie kell? Azt olvassuk, hogy legyen alkalmas a tanításra. Mit jelent ez? Nem akármiféle tanításra, itt nyilván arra az ige hirdetésre gondol, aminek az a célja, hogy Isten igéjét átadjuk az embereknek. Magyarul a tanító ismerje a Bibliát, ismerje annak tanításait, belső összefüggéseit. De ez nem elég még. A tanítónak ismernie kell az embereket is, azokat, akikhez szól, hogy gondolkoznak, mi jár a fejükben. Ez két külön világ, a Biblia világa, meg a hallgatóknak a világa. És a tanításnak a képessége abban áll, hogy én hidat tudok verni a kettő közé. És úgy tudom elmondani, hogy ez eljusson az emberekhez. Talán már mondtam azt a példát, amikor megállítottak egy aluljáróban evangelizálni, már úgy értem, hogy nem felkérni, hogy evangelizáljak, hanem engem megevangelizálni, és ketten megkerestek, és az egyikük elkezdett hozzám beszélni, de úgy, hogy nem is nézett a szemembe, viszont a szeme járt jobbra-balra. Mert volt előtte egy lap, amit ő még otthon betanult, és így gondolatban visszaidézte, hogy mit hol olvasott, és azt a szöveget ledarálta nekem. Hát én semmit nem értettem abból, amit mondani akart. Olykor-olykor persze elkaptam belőle részleteket, és az úgy még jól is hangzott, de nem tanított engem semmire. Mert nem tudta azt, hogy én ki vagyok. Ő csak a Bibliát ismerte. Tehát a tanítás képessége azt jelenti, hogy hidat tudok verni a két világ közé, és tisztán, világosan el tudom mondani, amit az Isten üzen. Na most az a helyzet, hogyha egy lelkész nem tud prédikálni, akkor szögre akaszthatja a palástját. Bocsánat, de ez a helyzet, mert ez egy alapvető elvárás. A másik elvárás, amit megemlít Pál apostol, hogy... És itt visszautalok az erkölcsiségre, ahol arról beszélt, hogy a maga háza népét jól vezeti, hogy legyen egyfajta vezetői tapasztalata. Tehát, hogy legyen olyan, aki már legalább a családja körében gyakorolta a vezetést, és ott bevált, mint vezető. Tehát nem naívan járkál jobbra-balra, hanem van egyfajta vezetői képessége is. Tud tervezni, meg tudja mozgatni az embereket, és gondoskodik róluk. Tehát valahol ezt jelenti a vezetői karizma. Tehát ezt a két szempontot mondta el Pál apostol, hogy legyen erkölcsös ember, szilárd erkölcsű ember, és legyenek képességei elsősorban a tanítás és a vezetés kapcsán. Ha ezen kívül még a gyülekezeti ebédet is profin meg tudja főzni, akkor az egy főnyeremény. De az már nem feltétlenül kell hozzájáruljon az ő képességeihez. És végezetül az utolsó pontban arra szeretnék rámutatni, hogy hát azért eltelt 2000 esztendő az új szövetség megírása óta, és az, amit az új szövetségben püspöknek neveztünk, az a tisztség, az ma már egy kicsit átalakult. És noha Isten ad nekünk bizonyos szabadságot arra nézve, hogy hogyan rendezzük be a gyülekezetünket, de azért vannak sarokpontok. És úgy látom, hogy ezen a téren inkább egyfajta deformáción ment keresztül az egyház, ami azt jelenti, hogy nekünk reformálni kell az életünket ezen a téren is. Hát néhány példát hadd mondjak. Kezdjük a katolikusokkal, mert akkor megint boldogok lehetünk, hogy nem rólunk van szó. Ugye viszonylag hamar az egyház történetben a katolikusok életében a püspök egy kiemelkedő szerepet kapott, és már-már úgy tartották számon, hogy ő két lépéssel a többi hívő fölött van. És ezt most nem csak én mondom, mint protestáns a katolikusokról, hanem ők maguk mondják ezt. Mert a püspökök azok, akik részesültek az apostoli áldásban, az apostoli kézrátételben. Ők egyfajta jogfolytonosságban élnek az apostolokkal, ők ezt mondják magukról. És egyik püspök a másikat kézrátétellel felszenteli. És ők ebben az apostoli létben élnek benne, két lépéssel a többiek fölött. És ugyanezek a püspökök sokszor ugye anyagilag is jól jártak, sokszor politikai befolyásra is szert tettek. Ez már nagyon távol van attól, ami az új szövetségben található. És nagyon távol van attól, ami a mi szabadságunkba belefér. Hogy hogyan lehetne még ezt a püspöki tisztséget megtölteni. Ez már nem egy természetes fejlődése a tisztségnek, hanem egy deformációja. Na most igazából történt egyfajta reformáció 500 évvel ezelőtt. És a protestáns egyházakban a püspöki tisztséget igyekeztek visszavenni ebből az elfajzásából, és újra normális keretekkel szabályozni. Ugyanakkor hadd jelezzem azt, és akkor most térjünk át önmagunkra, protestánsokra, hogy azért mi is távol állunk attól, hogy tökéletesen követnénk a bibliai leírást. És talán Magyarországon különösen is. Magyarországon a püspöki rendszer többet jelent annál, több hatalmat kap egy püspök annál, mint amennyi a Bibliában egészségesként jelezve van. Hadd mondjak egy egyszerű példát ezzel kapcsolatban. 15 évvel ezelőtt életem első legációjára mentem el, tehát első éves voltam a teológián, és karácsonykor kimentem valahova prédikálni az egyik gyülekezetbe. Nagyon kedves volt a lelkész, lementek a szolgálatok, beszélgettünk, nagyon jó volt, és egyszer csak valami szöget ütött a lelkésznek a fejében. Ugye a nevem Szabó László, a frissen megválasztott püspöknek a neve Szabó István, aki kb. 30 évvel idősebb nálam, és így láttam, hogy megjelenik a félelem a szemében, hogy te a püspök fia vagy? Ezt így ki feltette a kérdést nekem. És hát új volt a püspök, nem lehetett róla mondani se jót, se rosszat, tehát még abszolút nem is lépett talán hivatalba abban az évben, hanem egy héttel később, január 1-től, de mégis a félelem ott volt, hogy te egy hatalmasságnak a fia vagy. És lehet a hatalommal jól élni, meg lehet a hatalommal visszaélni. Én csak azt szeretném jelezni, hogy más református egyházakban, külföldön nem az a rendszer van, ami nálunk. Ott a püspököknek lényegesen kisebb a jogkörük. És valahol nálunk, nem tudom miért, valószínűleg azért, mert nálunk nagyon erős volt az ellenreformáció, de ezen a téren nem ment át teljes mértékben a reformációnak a tanítása. Nem rendelkezik egy református püspök olyan hatalommal, mint egy katolikus, de azért mégis nagyobb hatalommal rendelkezik, mint ami a Bibliában szerepel. És hát azt gondolom, hogy ezen a téren is van teendője a mi református népünknek. Hát ezt mondja az ige a püspökről, és remélem, hogy ezek jó szempontok arra nézve, hogy hát tudjuk, milyenek legyenek a lelkészeink. És most nem csak arra gondolok, hogy választás idején, hanem hogy imádkozzunk a lelkészeinkért, hogy legyenek ilyenek a lelkészek. Hordozzanak a testvérek minket imádságban, mert nem vagyunk tökéletesek közel sem. És szükségünk van arra, hogy előre lépjünk ezen a téren. Ugyanakkor hadd jelezzem, hogy ez a leírás, és erre már utaltam, azért valahol mindannyiunk számára példa. Ez az erkölcsiség, és bizonyos karizmák nagyon sokat segíthetnek a gyülekezet életében, és törekedjünk arra, hogy mi is hasonlóak lehessünk az itt leírt gyülekezeti szolgálóhoz. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 197. dicséret első és harmadik versét énekeljük el. Hálaadásunkban rólad emlékezünk. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy sok-sok tekintetben, így a püspöki tisztség tekintetében is te vagy az igazi példaképünk, aki megmutatta, hogy mit jelent pásztori módon gondoskodni azokról, akik az Isten népéhez tartoznak. Köszönjük, Urunk, hogy te valóban döntéseket hozol, te tanítasz, és együttérző módon odaállsz a te néped mellé. És köszönjük, Urunk, hogy ebben is lehetünk a te követőid. Kérünk, áldj meg bennünket, hogy a magunk területén mi is felvigyázói, őrizői, püspökei lehessünk a mi kis közösségünknek. Kérünk, áld meg különösen gyülekezetünk szolgálóit, előjáróit, lelkészeit. Urunk, nagy szükségünk van a te gondoskodásodra, hiszen nélküled mindig a rossz utat választanánk. Kérünk, segíts megerősödni a te követésedben, add, hogy a mi jellemünk erősödjön, a szentségben növekedhessünk. Kérünk, Urunk, hogy te adj nekünk olyan karizmákat, amelyekre szükségünk van, amelyekre a te népednek szüksége van. Kérünk, vezess bennünket, vezess a mi gyülekezetünket. Urunk, eléd hozzuk a gyászolókat. Nagyon kérünk, hogy te adj vigasztalást, hiszen te vagy az egyetlen, aki igazán ismersz bennünket, és aki tudod, és képes is vagy megadni nekünk azt, amire szükségünk van. Nagyon kérünk, hogy légy gyülekezetünk minden egyes tagjával. Hadd hozzuk eléd a gyerekeket, kérünk, hogy te áld meg őket az iskolában, adj nekik erőt a tanuláshoz, adj nekik erőt megállni abban, hogy ne a rossz példát kövessék, hanem a te akaratodat. Kérünk, Urunk, a család vezetőiért, a szülőkért, te adj közéjük egyetértést. Kérünk, hogyha valaki egyedül él, akkor te segíts neki hordozni ennek a terhét, és te mutass neki utat, hogyan tudja az életét megtölteni igazi tartalommal, és hogyan tud neked szolgálni. Kérünk, Urunk, az idősebbekért, akik a betegségnek a terhét is hordozzák, kérünk, Urunk, hogy te légy az ő gyógyítójuk. Urunk, teljes mértékben rád szorulunk, kérünk, hogy te légy a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. És hadd imádkozzunk meg, Urunk, egyházmegyénknek egyik gyülekezetért, a Rákospalota újvárosi gyülekezetért. Köszönjük, hogy te ott is végzed a munkádat, és köszönjük, hogy új szolgálati területeken is megerősíted az ott szolgálókat. Kérünk, hogy tedd áldásossá az ő munkájukat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.